Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket! Önök a Felvidéki Beszélgetés című műsorunkat hallják Észak-Komáromból. Két kedves vendéget köszöntetek a stúdiónkban, egy házaspárt, Balázs Tihamért és feleségét, dr. Balázs Máriát. Szeretettel köszöntöm Önöket! A beszélgetést egy rövid bemutatkozással kezdjük. Mivel foglalkoznak a civil életükben?
Köszönöm szépen a lehetőséget. Balázs Máriának hívnak. 4 gyermek édesanyja vagyok, és szemorvos. Léváról származom, Léván születtem.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én is. Köszönöm a lehetőséget. Balázs Tihamér a nevem. A komáromi kórházban láttam meg a napvilágot, nem messze innen. Útai vagyok, közgazdász, 4 gyermek édesapja. Újra sikerült hazaköltöznünk, Gútán élünk feleségemmel.
Ez még már természetesen a későbbiekben visszatérünk, de először akkor beszéljünk röviden a hivatásukról. Mint szemorvos, nem tudom, a gyerekek vagy felnőttek is járnak ki a páciensek, illetve milyen tapasztalatai vannak, ugye nem csak orvosi szempontból, hanem akár mint emberi szempontból is, hogy hogyan érzékeli ezeket az embereket, akik meglátogatják, vagy igénybe veszik a szolgálatát, hogyan viszonyulnak, akár szakmailag, de akár emberi szinten is a doktornőhöz.
Hát a rendelőt mind gyermekek, mind felnőttek is látogatják, egész pici újszülettekkel is járnak már hozzánk.
Már ott is lehet kivizsgálást végezni a újszülettek?
Igen, igen, lehet. Sőt, néha muszáj, főleg gyulladásokkal járnak hozzánk az egész pici babák, kötőhártyagyulladások, vagy hogyha könnycsatornában van szűkülés, könnyezik a szem, vagy beragad, sokszor már újszülött korban is. Ez kezelhető ügyesen. Ezen kívül persze nagyobb gyerekek már óvodás korban is, sokan, sok óvodás páciensünk is van. Itt kiemelném azt, hogy ajánlatos gyermekeket óvodás korban is elvinni már szemorvoshoz, még az iskolába lépés előtt, ugyanis sok szemhiba panasz nélküli, nem veszi észre a szülő, a gyermek sem panaszkodik semmire, mégis előfordul. A későbbiekben persze aztán az iskolás gyerekeknél egyre gyakoribbak a szemhibák a modern kor technikai vívmányai miatt. Ugye sok a mindenféle kütyű, amit a gyerekek előszeretettel használnak, ettől gyakoribb a rövidlátóság.
Mit jelent az egyébként, hogy rövidlátóság?
Rövidlátóság azt jelenti, hogy mínuszos szemüvegre van szükség, ami azt jelenti, hogy a gyermek, vagy hát akár felnőtt is ugye távolban nem lát jól, elmosódottan.
Tehát olvasni jól tud?
Olvasni jól tud, csak épp minden, ami olyan 70 centi egy méternél távolabb van, az el van mosódva.
És akkor nagyító szemüveg, vagy az ellenkezőjét kell használni ilyenkor?
Nem, épp az ellenkezőjét, ez egy szóró lencse, mínuszos lencse, amit használunk, és ennek a rövidlátóságnak van több komplikációja is, főleg, hogyha nagyobb mértékű, úgyhogy mai világban ez a legkomolyabb ilyen kihívás, hogy a gyermekeinket próbáljuk úgy nevelni, hogy ne a kütyük előtt töltsék az időt, hanem a szabad levegőn.
Még az jutott ezzel kapcsolatban az eszembe, hogyha rövid lát, az abban nyilvánul meg, ha például sétál a természetben, akkor nem jól látja a dombokat, vagy a távoli hegyeket, vagy a erdőt, vagy miben nyilvánul ez meg?
Hát legtöbb esetben ugye az iskolában, leggyakrabban azzal, hogy nem látják a táblát, ezzel jönnek leggyakrabban a gyerekek.
És persze, az már távolinak.
Az már távolinak, igen. Minden számít, egy méter és távolabb körülbelül. Aha. A rendelőben ott van egy körülbelül 5 méter hosszú helység, és azon tesztelem a látást. De az ugyanaz az érték jön ki, hogyha azt a táblát jól látja, mint hogyha 100 méterre nézne a paciens, szóval ugyanaz az erősségű lencse kell. Itt a távolság annyira nem számít, nem lehet. Nem úgy van, hogy erősebb lencse kell ahhoz, hogy akkor még távolabb lásson.
Hány éve végzi a hivatását?
2006-ban végeztem az egyetemen, Prágában. Akkor még kerestem a szakmai, vagy hogy is mondjam, a szakosodást. Először belgyógyász akartam lenni, szívgyógyász. Ott akartam maradni Prágában, de nehéz volt belgyógyászati klinikán állást találni. Mégis sikerült aztán egy ilyen posztgraduális végzésre jelentkeznem egy szívklinikára, de ott csak egy fél évig maradtam, ugyanis nem volt esély gyors fejlődésre szakmán belül, ugyanis sok volt a adminisztráció, és főleg ezt a munkát végeztették a kezdőorvosokkal. Aztán egy véletlen folytán jelentkeztem az egyik szemklinikán is, ugyanis édesanyám is szemorvos léván. Közel állt hozzám ez a szakma, bár eredetileg nem akartam csinálni. De oda felvettek egyből, nagy szerencse folytán, és megszerettem ezt a szakmát, úgyhogy 2007-től csinálom a szemészetet. 2011-ben szakvizsgáztam Pozsonyban, és szakvizsga után 5 évet Németországban dolgoztam, mint alkalmazott szakorvos, és 2 éve költöztünk haza Gútára, ahol saját rendelőt működtetek.
Ugye elsősorban úgy jönnek a páciensek, mint emberek. Milyenek a tapasztalatai? Elsősorban ilyen tényleg nyitottak, őszinték, vagy inkább türelmetlenek, mert ugye a váróteremben általában várni kell. Általában mik a tapasztalatai az emberekkel? Inkább ilyen pozitívnak értékel, vagy inkább nehézkes?
Sok függ attól is, hogy az orvos hozzáállása milyen, és attól is, hogy milyenek a körülmények, úgy, ahogy említette, a várakozás szempontjából, milyen a nővérke, az is nagyon fontos. És én úgy látom, hogy az én pacienseim, vagy a mi pacienseink nyitottak, türelmesek, jó velük dolgozni. Persze a szemészet egy ilyen elég specifikus szakmának tűnik, de rengeteg mindennel összefügghet. Kezdve a belgyógyászati megbetegedésektől egészen mindenféle traumák vagy sérüléseken át. Úgyhogy az embert mielőtt, vagyis a páciens mielőtt elkezdem kivizsgálni vagy gyógyítani, aprólékosan ki kell kérdeznem az egészségügyi állapotáról, például van egy cukorbetegsége, magas vérnyomása, volt-e valami sérülése a múltban, esetleg a családban előfordult-e valami szembetegség, úgyhogy mielőtt elkezdém a vizsgálatot önmagát, azelőtt váltunk jó néhány szót a beteggel, ezzel ő megnyílik, és általában végére tudok járni aztán a problémának, az okának, ami sokszor viszont pszichikai eredetű, úgyhogy ezért is fontos először beszélgetni a pacienssel.
Tetszett említeni, hogy a szem sok mindent kimutathat esetleg, vagy összefüggésben van más, akár betegségekkel, vagy rendellenességekkel. Mennyire ért egyet azzal a véleménnyel, vagy kijelentése, hogy szem a lélek tükre? Persze gondolom, ezt nem szakmai szempontból szokták mondani, de talán ön mindkét oldalról meg tudja ezt közelíteni, akár mint szakember, akár mint laikus is akár.
Van benne igazság. A szemnek különféle szegmensét tudjuk a szemmikroszkóp segítségével kivizsgálni, mármint az anatómiai felépítésről is lehet bizonyos dolgokra utalni, ami a páciensnek a lelkét, nevezzük akkor így, de szóval arra tud utalni, például dohányzik-e.
Az megmutatkozik?
Megmutatkozik az ereken. Továbbá persze, mint már volt róla szó, gyerekkori rövidlátóság, sokszor ott is lehet látni, hogy esetleg mit csinál az a gyerek szívesen, és ennek kapcsán aztán lehet ajánlani a szülőnek, hogy esetleg mit korlátozzanak.
Megmutatkozik az esetleg abban is, hogy sokat ül a számítógép előtt, vagy mobil, vagy tablet?
Igen,
vagy
pont.
Nem tudom, milyen számítógépes játékok.
Erre gondoltam épp, igen. Megmutatkozik, mert megmutatkozhat, inkább így mondom, nem mindenkinél. De pontosan a rövidlátóság gyakoribb azoknál a gyerekeknél, akik sokat nyomkodják a okostelefont, tabletet, órákig, rossz fény körülmények között, közelről, ez talán a legrosszabb kombináció.
Természetesen sok minden még úgy eszembe jut, de hát most ez elsősorban nem orvosi műsor, bár ez sem kizárt, hogy esetleg jövőben ilyenen gondolkozzunk, de Tihamért is azért megkérdezem, hogy ön mivel foglalkozik?
Van több állásom is, szóval ezt így mondani. Végül is mindennel, ami a gyerekek körül történik. Fajta hátteret is biztosítok a feleségem rendelőjének könyvelést én végzem, és nem utolsó sorban szakács is vagyok, ugye, én főzök otthon, és nagyon szívesen.
És nagyon finoman.
Azért az nem egy elterjedt szokás, hogy a többet van otthon a férj, illetve a házi munkák egy vagy nagy részét végzi?
Nem, valószínűleg nem elterjedt, de nem szégyellem, hogy az így van, ezt is el kell végezni, és egyfajta hátteret kell biztosítani a családnak valakinek, hogyha az édesanyja az, aki keresi a kenyeret. Nekünk ugye 4 gyerekünk van, mindig van tennivaló, az élet nem áll meg.
Szeretettel köszöntöm azokat a kedves testvéreket, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Önök a Felvidéki Beszélgetés című műsorunkat hallják Észak-Komáromból. Balázs Tihamér és felesége dr. Balázs Mária a vendégem itt a stúdióban, és a következő percekben a családra fókuszálnánk. Ugye 4 gyermekük van, előbb még a műsor indítása előtt kávé mellett kicsit beszélgettünk a gyermeknevelésről, családvállalásról, és eszembe jutott egy gondolat, pontosan nem tudom, ki mondta, jól tudom, akkor Csaba testvér, a gyermekvállalás nem elsősorban pénzkérdés. Mennyire tudnak azonosulni ezzel a véleménnyel?
100%-ban, ez így van. Pénz az kell hozzá természetesen. Viszont nem annyi pénz, mint amennyit próbálnak egyes szülők egy gyermekre fordítani.
Nincs. Tehát nem lehet elnézést azt mondani, hogy ahány gyermek annyiszor be kell szorozni, hogy egy gyerek körülbelül ennyibe kerül, és a négy gyerek a négyszer annyi, tehát az nem ilyen matematika.
Igazából így van, nem a pénz kérdése a gyereknevelésén, így látom, inkább az áldozat kérdése, a szülő szabadideje, tehát a rengeteg energiát, ha úgy tetszik, a me time-ot, tehát az a saját magára fordított időt kell feláldozni. Nincs az embernek reggel olyan hosszú ideje nyugodtan megreggelizni, este ugyanúgy nincs az embernek ideje órákon át tévézni, nappal ugyanez van, csak másokból kifolyólag. Mindig készenlétbe kell lenni, az ember nem is lehet beteg, ha úgy tetszik, mert egyszerűen megköveteli a szituáció, hogy készenlétbe legyen. Tehát még egyszer visszatérek arra, hogy nem pénzkérdés, inkább teljesen más, amit egy gyerek nevelése megkövetel. Tehát az odaadás, az áldozat.
Igen, tetszett említeni az áldozatot. Ugye áldozat általában lemondás vagy fájdalommal jár. Természetesen biztos ez az áldozat is nem mentes ettől, de gondolom, hogy a gyermek szeret szemek, vagy mosoly, vagy az a közellétük ezt valahogy pótolni tudja, és nem elsősorban ez mutatkozik meg, hogy hát most nekem nincs erre vagy arra időm, mert a gyerekekkel kell foglalkoznom. Gondolom, hogy nem mindig ez jön elő, nem jön ez az előtérbe.
Így van, de ez nem mindig így van. Tehát akkor is, ha az ember áldoz, és mindent megtesz a gyerekekért, nem mindig kapja vissza aznap, vagy épp akkor azt a szeretetet, azt az odaadás a gyerekektől, talán a csillogásra lehet látni a gyerekek szemébe, tudnak ők is bosszantani, nem is keveset, de mi vagyunk a felnőttek, mi vagyunk a szülők, ez ezzel jár, ezt el kell fogadni, hogy vannak bizony pillanatok, vannak napok vagy hetek, amik szürkébbek vagy sötétebbek és nehezebbek, ki kell bírni.
Kedves doktornő, mit tudna esetleg hozzátenni, kiegészíteni, esetleg ellentmondani?
Ellentmondani nem igen lehet, mert én is ugyanígy látom, hisz gyermekeinket végül is kizárólag mi ketten neveljük. Több okból van ez így, sokat jártunk külföldön, éltünk külföldön néhány évig, úgyhogy nem számíthattunk más segítségre, egymásra voltunk utalva, és mindent nekünk kellett a gyerekek körül biztosítani. Persze ez most nem azt jelenti, hogy mégsem jó gyereket vállalni, hisz akkor nem lenne négy gyerekünk. Mi már az első gyereknél tudatosítottuk, hogy ez most akkor valami másról fog szólni, nem arról, mint a reklámokban van, hogy gügyögős babát két mosoly között átpelenkázom. De mégis mi ebben látjuk az életnek az értelmét gyerekvállalásban, abban, hogy olyan felnőtteket nevelünk, akikre aztán büszkék lehetünk, nem csak mi, hanem esetleg a társadalom is. És ezért vállaltunk négy gyereket, mert úgy láttuk, hogy ennek van értelme jóformán csak is az életben. Rengeteg nehézséggel mentünk keresztül, de pont ez a tudat erősített meg abban, hogy ezt ki kell, vagy ezt végig kell csinálnunk. Jó visszajelzéseket kaptunk a környezetünktől is, és gyerekeinken is látjuk, hogy okosodnak, egészségesek.
Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtál, és külön köszönöm azt is, hogy természetesen nem csak a pozitív oldalát, hanem megvilágítják, hanem a nehézségeket is, hiszen nem volnánk gondolom hitelesek, ha csak azt hangzana itt, hogy minden szép, minden jó, nincsenek semmi problémák, ugye ez nem volna gondolom annyira őszinte, de mégis akik talán, hát persze sokan, sok mindent mérlegelnek, és figyelembe is kell természetesen sok mindent venni, mivel bátorítanák esetleg azokat a szülőket, akik ezen dilemmáznak, gondolkodnak, hogy vállaljanak egy következő gyermeket, vagy nem. Ugye nem egyszerű erre talán válaszolni, és nem is lehet tanácsolni, vagy erőtetni valakit, tehát ugye elsősorban a házaspárnak kell ezt eldönteni, de önök talán hogy látják, vagy hogy közelítenék meg ezt a kérdést?
Én talán azt mondanám, hogyha sikerült találni, választani egy olyan partnert, egy olyan társat, akiben megbízunk, akiben érezzük azt, hogy ő is fel tud magából áldozni egy részt egy közös gyermek érdekében, akkor mindenképp vágjunk bele, hiszen talán ez az egyedüli módja annak, hogy a közös kapcsolatunk még erősebb legyen egy családnak a megalapítása.
El lehet mondani esetleg azt, hogy ha már egyáltalán szóba jött ez a kérdés közöttük, egy házaspár között, akkor és rögtön nem vetették el, tehát ha már gondolkodnak ezen, akkor valószínű, hogy nyitottak is bizonyos mértékben erre. Még ha talán nem is gondolták végig, meg hát nem is lehet mindent végig gondolni, mert hát nem tudjuk, még azt sem mi lesz holnap, nem az, hogy mi lesz 5-10 év múlva, de ennek ellenére is biztos, hogy ha egymásban megbíznak, Jóisten segítségében, áldásában talán így könnyebben tudnak döntést hozni.
Így van. Nehéz ez a kérdés, a gyerekvállalási kérdés, ugye, mert sokszor csak azután derül ki, hogy milyen az anyuka vagy az apuka, hogyha megszületik a gyerek, hol van a úgymond fájdalom küszöbe, vagy a tűrési küszöbe. De később aztán az ember sokszor megbánja, hogy nem tette meg ezt a lépést, amikor már nem lehet. Úgyhogy gyermeket felnevelni nem olyan nagy művészet. Inkább saját magunkban kell Jóisten segítségével megtalálni azt az erőt, hogy képesek vagyunk rá 18 évig foglalkozni vele.
Az Ábó, hát abban én is annyit hozzátennék, hogy tetszett említeni a dilemmázás. Gyerek legyen, mikor legyen. Én nem értem, ezt nálunk nem így működik.
Hát igen.
Nem dilemmáztunk ezen. Nem tudom elképzelni, hogy miért kell ezen dilemmázni. Hát ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy az ember megszületik, felnő, gyerekből felnőtt lesz, éli, úgymond ezt a felnőtté válási időszakot, és a felnőttből szülő lesz. Ennél nincsen természetesen. Természetesen vannak olyan korlátok, mint említettünk, ugye, hogy akár pénzbeli, akár más egészségügyi korlátozása van egy felnőttnek szülővé válni. Aki megteheti, azt nem értem meg, hogy miért dilemmázik. Hát végül is ez az életrendje. Fogadjuk el.
Csukva az ajtó, zár. Bűnöm újra bilincsbe verte a szívemet, de tudom, hogy eljön, ki megszabadít, és fehér lesz újra megtépett ruhám. egyedül Jézus.
Itt beszéljünk még egy utolsó témáról. Önök azért több helyen éltek, külföldön is, úgy tudom, több helyen megfordultak, de mégis végül is visszajöttek Felvidékre. Esetleg erről röviden beszélnének, illetve miért döntöttek úgy, mert ugye ma gyakran találkozunk azzal, a fiatalok úgy gondolják, otthon nem tudunk érvényesülni, elmegyünk külföldre, nyugatra, ott majd könnyebb lesz. Biztos, hogy voltak pozitív, gondolom, lehet, hogy biztos voltak nehézségek is, de végül is mégis úgy döntöttek, hogy visszajönnek a szülőföldjükre.
Így döntöttünk, dilemmáztunk. Nagyon sokáig, ugyanis a külföldi életünknek nagyon-nagyon sok előnye is volt, viszont hátránya is. Összesen majdnem 6 évet töltöttünk Németországban. Egyik gyermekünk ott született. Könnyebb az élet, valljuk be. Könnyebb több pénzt keresni, könnyebb a rendezettebb városban élni, ahol tisztábbak a játszóterek. Viszont a szívünk talán így is lehet fogalmazni, hazavágyott. Nem is annyira az enyém, mint a feleségemé és a gyerekeké. És azt hiszem, a gyerekek voltak azok, akik mindig mondogatták, hogy ők haza szeretnének költözni. Feleségemnek adódott a lehetőség, hogy egy rendelőt nyisson, tehát az övé egy logikus lépés volt.
Igen, főleg anyagi okai voltak annak, hogy kimentünk külföldre, Németországba. Itt hozzá kell tenni azt, hogy nem voltak optimálisak a körülményeink, ugyanis...
Ott vagy itt?
Amikor költöztünk, igen. Ugyanis volt egy 3 hónapos kisfiunk, egy 2 éves kisfiunk, és nem, egy 2 éves lány és egy 1 éves fiú, úgyhogy 3 kisgyerekkel költöztünk ki Németországba, azzal a tervvel, hogy én fogok dolgozni teljes munkaidőben, és a férjem lesz otthon a gyerekekkel, úgyhogy nagyon merész gondolat volt, de sikerült ez is. Férjem feláldozta jóformán mindenét, és bebiztosította azt, hogy ez működjön. Nagyon nehéz volt az elején mindannyiunknak, de mi ezt így terveztük, ki akartuk próbálni, hogy milyen a külföldi élet.
Nyelvi nehézségek, vagy úgy általában a külföldi?
Nyelvi nehézségek nem voltak. Németül, vagy hát nekem nem voltak, így mondom, csak én tudtam németül. Férjem bár iskolában tanult németet, de nem beszélte olyan jól. Én nekem főleg az édesanyám tanított meg németül még gyerekkoromban, úgyhogy ezt kamataztattam. Nem a nyelvi nehézségekkel volt a gond, hanem azzal, hogy hogyan lehet a családi életet összeegyeztetni a munkával. Stresszes körülmények között dolgoztam, tényleg 40 pacienst kellett ellátni egy nap, és aztán még persze otthon a gyerekekkel foglalkozni, úgyhogy mindannyiunkat
ez... Ott is szemorvosként működött.
Ott is, igen, igen. Úgyhogy ott mindannyiunkat próbára tett ez az időszak. Később persze minden könnyebbé vált, hogy a gyerekek cseperedtek, elkezdtek bölcsödével is óvodába járni. Férjem egy jó munkát talált magának, ahol tökéletesen megtanult németül. A főnöknek a jobb keze lett a cégben, úgyhogy gyerekek megtanultak tökéletesen németül, mindegyik. És aztán úgy döntöttünk, hogy már a nehezén túl vagyunk, akkor jöhet a 4. baba. Hogy ne legyen olyan könnyű minden.
Említette, hogy főleg a gyerekek vágyottak haza, de igazából ők még egész picik voltak, amikor kimentek. Mégis akkor mi vonzotta őket oda, amit nem is igazán ismerhettek még, hogy vissza, ahonnan jöttek. De gondolom nem sok emlékük volt abból a itteni életből, az első évekből vagy hónapokból.
Jártunk sokszor haza. Évente 2-szer legalább, és teljesen el voltak varázsolva a magyar nyelvű környezettől. Ők ugye ezt nem ismerték külföldön, ők csak azt látták, hogy otthon a családban beszélünk magyarul, esetleg magyarul beszélő ismerősökkel, barátokkal, és nekik ez egy csodavilág volt itthon. És talán ez volt az a húzó erő, amit ami aztán arra késztetett minket, hogy haza költözzünk, mert láttuk bennük, hogy ez itt talán mégiscsak egyszerűbb mindenkinek itthon, bár nem volt az.
Az emlékek, egyszer említeni, hogy nem maradt meg bennük itteni élet, de nagyon is megmaradt. Sőt, talán jobban maradt meg az az élet, amit itt éltek, mint a külföldi időszak. Nem tudom, miért van ez így, lehet, hogy idealizálták az itt eltöltött időt, szabadság alatt. Nagyon gyakran hazajártunk, és talán több figyelmet is kaptak, nagyszülők is itt voltak, szlovákot nem ismerték, azt lehet, hogy nem is hallották annyira, mint inkább a magyart, és ez volt nekik talán a legerősebb ok, amiért szerintem hazavágytak. Tehát az anyanyelv és az itteni környezet.
Főleg a gyermekek vágya volt döntő ebben az elhatározásban, illetve saját maguk is érezték, hogy vissza kellene jönni.
A gyerekek indították ezt el. Viszont, ahogy említettem, ez logikus lépés volt hazajönni. Mint tapasztalatot gyűjtöttünk.
Nyelvet tanultunk.
Nyelvet tanultunk, ha úgy tetszik. Spóroltunk is. Ahhoz, hogy itthon házat tudjunk építeni. Egy nagyon logikus lépés volt hazajönni 6 év után, de úgy hiszem, a gyerekek voltak, akik ezt elindították. Tehát én személy szerint még maradtam volna 1-2 évet.
Igen, meg is akartam kérdezni, hogy mint felnőttek, hogy nem bánták-e meg, illetve úgy gondolják, hogy jól döntöttek, amikor visszatértek.
Mindenképp igen, a gyerekeknek az iskolai teljesítménye is jó, talán jobb, mint Németországban, ugye nem anyanyelven, és hát lehet, hogy majd egy 5 év múlva kell még egyszer megkérdezni, hogy...
Hát adja jó Isten, hogy akkor 5 év múlva akár már rá tudunk kérdezni, hogy mi változott az elmúlt 5 évben, hogyha itt a Mária Rádióban összefutunk. Hát köszönöm szépen, Balázs Tihamérnek és feleségének, dr. Balázs Máriának, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hát gondolom, hogy sok mindent tanulhattunk, okulhattunk is ebből a beszélgetésből. Remélem, hogy a kedves testvérek is a rádiókészülékek mellett élvezték ezt a beszélgetést. Önök a Felvidéki Beszélgetés című műsorunkat hallották, szeretettel búcsúzik önöktől Lépes Loránd atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Felvidéki Beszélgetés. Lépes Loránd atya műsorát hallották.